Gyülekezet, kedves testvéreim, a ma délelőtti úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét, alapgondolatát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele, első fejezetéből, a 18. versből olvassuk. Az ige így hangzik. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nékünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Egy nagyon különös ige ez, amelyik azt mondja ki, hogy a kereszt feltétlenül az emberi történelem központjában álló esemény, a kereszt az egész világegyetem középpontja, ahol a megváltás csodálatos titka valósult meg, és Pál apostol azt írja, hogy ez a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Azt mondja tehát Pál apostol, hogy értelmetlen, hiába való, hatástalan annak az embernek, akinek az életét nem formálja át, aki számára nem lesz életet mentő, életet formáló hatalom. De aztán így folytatja rögtön az apostol, de nékünkig megtartatunk, Istennek ereje. És itt megint valami fontosra utal az apostol, azt mondja, hogy nem csupán szép tanítás, az is, csodálatos tanítás. Az ember akármikor elgondolkozik ezen, hogy egy ilyen Isten, egy ilyen szerető Istenről szóló bibliai tanítás, aki úgy szerette a világot, hogy az ember kiengesztelje önmagával, hogy az ember lelkében az Isten elleni idegenkedést, ellenségeskedést letörje, meggyőzze az embert az ő szeretetéről, hogy az ő saját fiát áldozza fel, csodálatos tanítás. De azt mondja az apostol, ez nem csak szép, hanem erkölcsi erőt, lelki erőt ad az embernek, szívet, lelket átalakító hatalom, a keresztről való beszéd Istennek ereje azoknak, akik megtartatnak. És az emberben felmerül az a kérdés, miért nem foglalkozunk sokkal többet a keresztről szóló beszéddel, ha az tényleg az Isten ereje? Miért nem foglalkozunk azzal, ha az ilyen óriási hatalmat foglal magában, hogy nékünk, akik megtartatunk, Isten erejét közvetíti? És még csak hadd vessem fel azt a kérdést, hogy miért nem foglalkozunk vele többet, mikor nagyon jól tudjuk magunkról, hogy milyen erőtelenek vagyunk? Miért nem foglalkozunk vele többet, mikor tudjuk, hogy milyen kemény az emberi szív? Miért nem foglalkozunk vele többet, amikor tudjuk, hogy az értelmünkkel felfogjuk az Isten dolgait, és gyönyörködünk a törvényben, ami belső emberünk szerint, de nincs erőnk annak a megvalósítása az, amit az Isten követel, és olyan sokszor és olyan sokan úgy érzik, hogy napról napra visszafelé haladunk, és a kárhozat lesz végül az osztályrészünk. Miért nem foglalkozunk többet a keresztről szóló beszéddel? Milyen kegyelem, hogy Isten adta az úrvacsorai istentiszteletet. És milyen kegyelem, hogy Jézus adott egy parancsot az úrvacsorai istentisztelet mellé. Azt mondta, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövem. Tehát ne mással foglalkozzatok, ne erkölcsi tanításokat tartsatok, hanem az Úrnak halálát hirdessétek mindaddig, amíg eljövem. Én is ezt szeretném tenni, részben ezt tenni, azért mondom, hogy részben rész szerint ezt tenni, mert az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről, haláláról, a kereszt titkáról, akármennyit beszélünk, mindig érvényes rá az az íg, amit Pál apostol így mond ugyanebben a levélben, a 13. fejezetben, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Lapozzuk fel azonban János evangélium a 19. fejezetét, és ott az Úr Jézus szenvedés történetének, a keresztről szóló tanításnak egy rövid részletét olvasuk el, és próbáljuk teljes szívünkkel felfogni azt. Tehát János evangélium a 19. fejezetében az első 6 verset olvasuk el, 119. oldal az Új Szövetségben. Akkor azért elfogá Pilátus, előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adtak reá. És mondták, üdvözlégy zsidók királya! És arcul csapták őt. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus tövis koronát és bíborköntöst viselve, és mondta nékik Pilátus, ímhol az ember. Mikor azért látják őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak mondván, feszítsd meg, feszítsd meg! Mondta nékik Pilátus, vigyétek elő ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Kedves testvéreim, ez az önmagában is a lelkünk mélyig megrázó kijelentés utal arra, hogy az emberi gonoszság és az emberi együttérzés hogy vívta a maga küzdelmét Jézus keresztje körül. Pilátus a kemény szívű, kegyetlen római helytartó menteni akarja szinte Jézust, és odaállítja a tömeg elé, és azt mondja, ím hol az ember, nézzétek őt, essen meg a ti szívetek, remélem, hogy amikor látjátok, és különösen, amikor Barabás mellett a kegyetlen, gonosz, gyilkos, bűnöző mellett látjátok, akkor nem lesz lelki erőtök elítélni őt. Íme az ember, a tiszta, az ártatlan, a szenvedő. És bárcsak ez történik ma délelőtt, hogy mi is látnánk, nem ott Heródes palotájának az előterében, hanem látnánk lélekben őt, aki szenved értünk, hogy a keresztről való beszéd ne bolondság legyen a mi számunkra, hogy beszélünk időnként róla, érdekesnek tartjuk, logikusnak is tartjuk talán, hanem látnánk őt, a szenvedőt, aki ilyen végtelen szeretettel szeretett bennünket. És bár csak az következnék be, amit az igében olvastunk, hogy nékünk, akik megtartatunk, nékünk az Isten ereje, nékünk az Isten győzedelmes ereje lehetne a keresztről való beszéd. Néhány pontba foglalva szeretnék az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről néhány gondolatot megemlíteni. Kedves testvéreim, hadd tegyek fel egy ilyen kérdést. Félünk mi a testi fenyítéktől? A testi szenvedéstől? Félünk? Hány beteg van, akin egy műtét segítene megmenteni a haláltól? Nem vállalja, mert reszket a szenvedéstől, az injekciótól, a sebész késétől. Nem, inkább meghalok, de nem. Hogy félünk gyermekkorunkban? Hogy előttem vannak képek gyerekkoromból, amikor szüleim hát kénytelenek voltak szigorúskodni, mert 6 bitang gyerekkel, fiúval, hát hogy bírtak volna másképp, és emlékszem azokra a szorongásokra, hogy féltem egy-egy veréstől. Vagy emlékszem a saját gyermekeinkre, hogy védekeztek, mikor meg akartuk verni őket. Jaj, nem. Hogy fél az ember a testi szenvedéstől. És Jézus milyen borzalmas gyötrelmeket élt át. Hozzánk nem hasonlítható borzalmas szenvedéseket. Gondoljuk csak meg, hogy elmegy a Getsemáné kertjébe étlen, szomjan töltött éjszakát. Nem tudjuk elképzelni, nincsenek ilyen fogalmaink, hogy valaki vért verejtékezzen, olyan lelki tusát vívjon, hogy valahogy felmondja a szervezet, a szolgálatot, és Jézus vért verejtékezve küzdött ott a Getsemáné kertjében. Ilyeneket olvasunk ellenvegy soraiban, írásaiban, hogy amikor a Getsemánéba ért, léptei egyre súlyosabbakká váltak. De el tudjuk mindannyian magunk is képzelni, hogy Jézusra kezdett ránehezedni az egész világ, minden bűnterhe, mit érezhetett, micsoda lelki borzalmas gyötrelmet érezhetett az üdvözítő. Csak zárójelben annyit említsek meg, testvéreim. Bizonyára mindannyian átéltünk már olyat, hogy valami nagyon csúnya dolgot tettünk, vagy valami nagyon szembetűnő hibát követtünk el, amiben valahogy úgy belesodródtunk hirtelen mások előtt, és aztán a szégyen majdagyon sújtott. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én nem egyszer voltam már úgy, hogy azon kaptam magam, hogy magamban hangosan beszélek. Pedig nem vagyok abnormális még. Mert a lelki teher, a nyomasztó gondolat szinte agyon gyötört, hogy tehettem ilyet, miért is tettem ezt, miért nem tettem más, egyetlen egy bűn. Jézusra ránehezed a világ minden bűnterhe, és nem volt olyan érzéketlen a lelkiismerete, mint a miénk. Micsoda szörnyű gyötrelmet élhetett át, és fizikumára ez hogy csapódhatott ki, milyen borzalmas lehetett ez a fizikai szenvedés. Aztán gondoljuk csak végig a megostoroztatást. Nem egyszer. Viszik egyik helyről a másikra, majd később szólunk erről. Megostoroztatja Heródes őt, semminek állítja, megostoroztatja. Azzal kezdtük ezt az igét, hogy akkor elfogta őt Pilátus, és megostorozta. Tudta, hogy ártatlan, a lelke legmélyig megvolt róla győződve, de követelte a tömeg, megostoroztatta őt. Mit jelenthetett Jézusnak, aki egy törött szárnyú kismadárhoz hajolt le, hogy segítsen rajta, akihez közeledtek a vámszedők és a bűnösök, akiből áradt a szeretet, a jó akarat, az irgalom, és most durva emberkezek ostorozzák a megváltót. Mit jelenthetett neki, mikor tövis koronát fontak, és a fejére húzták azt, amikor ütötték őt ilyen állapotban? Elnézést, ne haragudjatok érte, testvérim, csak én attól úgy félek, hogy mi olyan közömbösen haladunk el emellett, csak egy tövisbe lépjünk bele, vagy szúrjuk meg, vagy vágjuk meg valahol a kezünket, ahol fáj. Milyen szörnyű, milyen lehetett egy fejen tövis koronát viselve a testi szenvedés. És Jézus mindezt elviselte helyettünk. A kárhozatnak egy része ez is. A Jelenések könyve 20. fejezetét ajánlanám, hogy ma este majd olvassa el mindenki magában, magának a Jelenések könyve 20. fejezetét. Ott a kárhozat tényéről beszél a Szentírás. Annak egy része lesz a testi szenvedés is. Jézus ezt viselte el helyettünk. És itt csak egy ilyen kérdést szeretnék feltenni. Mivel tartozom én néki ezért? Hogy ő engem mentsen meg a testi szenvedéstől, a megsemmisüléstől, a végső kárhozattól, hogy a kénköves, tüzes tóba vettessem, hogy ő ettől megmentsen, ő vállalta magára helyettem az én gonoszságaimat, bűneimet, ő ártatlanul szenvedett ezért. Pilátus így mondta a zsidó tömegeknek, íme az ember, szemléljétek őt, induljon meg a ti szívetek, ne engedjétek őt halálba, tulajdonképpen Pilátusnak ez volt a kérése. Ma pedig az Úr azt akarja, hogy szemléljük őt, hogy ne engedjen bennünket többi a bűnbe, hogy lássuk, hogy mit szenvedett érettem az Isten egyszülött szent fia. Hadd tegyem fel a következő kérdést. Félünk mi az emberek megvetésétől, gúnyától, elítélésétől? Szörnyű dolog az? Az osztályban olyan, az iskolában, az osztályban olyan kivetett gyereknek lenni. Most hallottam egyik munkatársunk, mondja, egy kis vékony fiacskája van, és nem szokott sporthoz, és az iskolában fotballoztak, és őt állították be a kapusnak. Hát kikapott az ő csapatuk. És a fiúk, ugye, ahogy ez lenni szokott, kis durvat gyerekek, mondják, hogy nem csodát, nincs is kapusunk, egy szúnyog van a kapuban. Hazament a gyerek, és odaborult az édesanyja, és zokogott, vígasztalhatatlanul zokogott, mert egy megvetés érte őt. Milyen az megvetetnek lenni? Mindenkitől elítéltnek lenni, mikor úgy néznek valakire, hogy te bűnöző, te gonosztevő, te gyilkos. És Jézussal ezt tették. Így olvastam a 2. és 3. versekben, a vitézek tövisből koronát fonva fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul csapdosták őt. Hadd mondjam, ez büntetlenül bárki bántatta, arcul köphette, nyomorult emberi teremtmény. Heródes is semminek állította őt, mondja az Isten igé, és átadta a katonáinak, akik a legszörnyűbb gúnyt tűzték belőle. Szinte lincselte őt a tömeg, mindenki számára cégéres gonosztevő volt az üdvözítő. Teljes kiszolgáltatottságban volt. Testvérem, lehet egy ember bármilyen gonosztevő, de a törvény védi. Emlékszem, ezt sose felejtem el, hogy a háború alatt a bombázások idején, amikor az angol száz bombázók jöttek Magyarországba, az újságok írták, nem tudom mennyire volt igaz, vagy mennyire nem, de emlékszem, hogy hogy hatott rám, hogy a lelőtt angol pilóták követelték a hatóságoktól, hogy csokoládét kérünk, a napi csokoládé fejadatgunkat. Joggal kivégezhették volna, gyilkolni jöttek ide, bombázni jöttek, de ők követelték, mert nekik jogaik vannak. Jézus nem így állt a bírák előtt, hogy nekem jogom van, semmihez nem volt joga. Mindenki minden oldalról csak zúdította rá a szitkot, az átkot, a megvetést, a szörnyűséget. A magas tanácsban rákérdezek, te vagy az Isten fia. És a legborzalmasabban bántak vele. A szolgák, amikor nem úgy válaszolt Jézus, mint ahogy szerették volna, arcul ütötte a szolga őt. És az üdvözítő, amikor rákérdez, hogy hát a gonoszságot szóltam, tégy bizonyságot, ha nem szóltam, miért versz engem? Nem volt ember, aki az oldala mellé állt volna, hogy jogaiban megvédje. Pilátus katonáiról mit olvastunk itt? Tövis koronát szőtek össze,
fejre húzták, szinte mindenkit egy dühödött, egy sátántól megszállt borzalmas indulat késztetett arra, hogy most Jézussal szemben mindent megtenni, amit csak az emberi gonoszság vagy a sátáni gonoszság elgondolhat. A kereszten előtt megálló tömeg, a végigolvasó haláltusának a történetét, hogy gúnyolták őt, na ha az Isten fia vagy, most szállj alá a keresztről, majd hiszünk benned. Másokat megmentettél, magad nem tudod megmenteni? Ugye világcsavargó vagy, egy csaló gazember vagy, most viseled a megérdemelt sorsodat, most kivégeznek téged, ugye nem tudsz alászállni a keresztről. Mit jelenthetett Jézus számára ez a szenvedés? És most megint hadd mondjam, ahogy Pilátus mondta a zsidó tömegeknek, íme az ember. A keresztről való beszéd mit jelent az én számomra? Megindít-e a lelkem mélyén, hogy ő értem, helyettem, méltatlanul szenved? A keresztről való beszéd bolondság lesz-e számomra, vagy az Isten ereje, hogy megtartassam? A lelki gyötrelem, a kivetettség, az emberektől való megvetettség is a kárhozatnak egy része lesz. Majd ha a Jelenések könyve 20. fejezetét elolvassátok, találkoztok ott ezzel. Jézus ezt elviselte, de hadd tegyem hozzá, le is vette rólunk. Mondjátok testvéreim, mi lenne, hogy az életünket úgy filmszerűen levetítenék? Az életünk sötét, csúnya, bűnös vonásai, mi lenne? Hogy éreznénk magunkat, ha most azt mondanák, hogy befejezzük az Isten tiszteletet, és elkezdjük Egervári Oszkár gyerekkorától kezdve, amikor anyjától az első cukrot ellopta, attól kezdve az élete minden foltját itt levetíteni a vetítővászonra. Hogy érezném magam? És te hogy éreznéd? Bármelyikünk, hogy érezné magát? Azt olvassuk Dávid bűnével kapcsolatban, hogy a halálnál keserűbb szégyen várt rá, amikor ugye kiderült, hogy mit tett. És milyen kegyelmes az Isten. Mi mindent fedezel az életünkben, de mindannyunk vétkét ő reávetette. Ő úgy szenvedett, mint gonosztevő, ő vele úgy bántak, ahogy én érdemelném meg, hogy velem bánjanak. Mivel tartozom neki ezért? Engedjétek meg, hogy ezt a kérdést még egyszer feltegyem. Mivel tartozom neki ezért? Ha csak egy kis bajba vagyunk, csak egy kis bajba vagyunk. Valami problémánk támad. Hogy megyünk mindenkihez, hogy valahogy elegyengessük a problémánkat. Nem tudsz-e itt vagy ott, nincs-e ismerősöd, nem tudsz-e közben járni nekem ezért, és hogy mozgatunk minden követ? Ő vállalt mindent értünk, hogy ránk ne sújtson semmi harag, hogy mi élhessünk az ő szenvedés árán. Még egyszer hadd tegyem fel a kérdést. Mivel tartozunk neki ezért? Jézus ezen felül nem csupán ennyit szenvedett, hanem azt, amit aztán már végképp nem tudunk elképzelni, mert tulajdonképpen ezeket sem nagyon tudjuk elképzelni, mikor az ember a szenvedéstől már egy bizonyos távolságra van, már nem tudja elképzelni. Én voltam halálra ítélve, de az ugyanolyan emlék nekem, mint hogy voltam a Balatonon kirándulni nyáron. Ugyanolyan emlék, semmivel nem más. De semmiféle érzelmi színezete nincs már, mert messze van és régen volt. De azt aztán elképzelni, hogy a mindenható Isten egyszülött szent fia, akinek ezen a földön a legdrágább kincs volt, hogy éjszakákat atyával töltött. Én nem tudom, hogy ti értitek-e. Az én számomra egy hatalmas rejtély, hogy hogy lehet az, hogy a fáradtságtól olyan kimerülten ment fel egy-egy éjszaka Gecsemán, vagy az olajfák hegyére, amikor majdnem összeesett már, hogy tudott egész éjszakát az Istennel imában tölteni. Nem tudom, ti értitek-e? Én nem értem. Én nem egyszer, most az elmúlt héten is volt úgy, hogy letérdeltem imádkozni, és egyszer csak felébredtem. Kimerült, fáradt, elgyötört voltam, és arra ébredtem, hogy térdelek, és nyilván imádkozni kezdtem. Hogy volt Jézusnak lelki ereje ahhoz, hogy éjszakákat imádkozott végig, mert sóvárogva vágyott az emberi sok-sok nyomorúság közepette, hogy az én atyám közelségébe kerüljek, hogy valaki megértsen végre engem. És most ez az Isten kezd elfordulni tőle. Ez az Isten ott van ugyan mellette, de nem érezteti vele. Ez az Isten sötétbe burkolja a Golgotai keresztet, vagy a Gecsemánéban már úgy tesz, mintha semmit nem törődne vele, sőt a lelke mélyén vádolja őt. És Jézus ezt is vállalja, értünk. Felkiált, én Istenem, miért hagytál el engemet? És ő mindezt vállalta, a halállal, a fekete semmivel való szembenézést vállalta. És megint hadd mondjam, Pilátus, mondhatná most nekünk is, íme az ember, a keresztről való beszéd, mi az én számomra? Mit jelent, hogy én mindezt látom, mindezt végig gondolom, mit jelent az én életem számára? És testvérem, ami mindezeket a gondolatokat még mintegy bekoronázza, Jézus életében az volt a csodálatos és végtelen kísértést jelentő, hogy ő neki nem elkerülhetetlen dolog volt mindez. Mi belekerülünk valami szégyenbe, akkor egy mai mondás szerint ez van, ezt kell szeretni. Akárhogy van, most már ebbe benne vagyunk, valahogy csak jöjjünk ki belőle, már csak ezzel tudunk foglalkozni, mert ez elkerülhetetlen. Jézus bármelyik pillanatban azt mondhatta volna, nem, köszönöm, elég, visszatérek az atyámhoz, hagyom veszni az emberi családot, én visszafoglalom az én isteni trónusomat. Nem érdekel az ember sosa, bármelyik pillanatban megtehette volna. És hadd kérdezzem, kísértette erre a gonosz? Az utolsó pillanatig? Ha az Isten fia vagy, szálljál, majd hiszünk benned. Még abban az összefüggésben is kísértette a gonosz, hogy eléred a megváltás szolgálatát, ha leszállsz a keresztről, mert ennek az alapján hiszünk majd benned. Ha soha ki nem emelte az ő érettünk vállalt szenvedésének az útjáról, tudatosan viselte érettünk ezt az útat. És itt szeretnék valamit elmondani az alapigénk hátterén. Ugye a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nékünk itt megtartatunk az Istennek ereje. Jézus hogy vállalta ezt az útat? Hogy hátha lesznek emberek, akikre úgy hat ez majd, hogy ezt nem bolondságnak veszik. Erről nem énekelnek, meg imádkoznak, csak aztán élik a maguk régi bűnös életét, hanem hátha lesznek olyan emberek, akiknek az életében Krisztus szenvedéseinek a szemlélése megkondítja a bűnök felett a halálharangot. Hátha lesznek olyan emberek, akiknek a lelkében megtöri a közömbösséget, a bűnhöz való ragaszkodást, akiknek az életében ez a végtelen szeretet azt hozza létre, hogy azt mondja, nem tudok én más tenni, mint életemet egészen az Istennek, az én megváltónak, az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak átadni, hogy teljesen az övé legyen az. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Kedves testvéreim, engedjetek meg egy kérdést. Mi a te számodra a keresztről való beszéd? Természetesen én is fel kell tegyem az én számomra. Mi az én számomra? Negyedévre visszatérő kötelezettség, amikor érzelmileg egy kicsit úgy felborzolódik a kedélyvilágunk, és aztán megyünk tovább, és délután már éljük tovább az eddig megszokott életünket, zökkenünk oda-vissza. Ha ez így van, akkor akár kiknek valljuk magunkat, akár milyen igazságokért küzdünk, akár milyen hithősök vagyunk különben, a keresztről való beszéd bolondsággá válik a mi számunkra. És azt mondja az ige, és azok, akiknek a keresztről való beszéd bolondság, azok elvesznek. És így hadd szabad legyen az igét interpretálni. Hogy azoknak, akiknek a keresztről való beszéd csak bolondság volt, csak érdekesség volt, azok elvesznek. De akiknek Isten ereje, azok megtartatnak. Vajon az te számodra, az én számomra isteni erő árad-e belőle? Érzem a lelkem mélyén azt a szent elkötelezettséget, hogy igen, én nem élhetem azt az életet, ami az én megváltomnak ennyi szenvedést okozott. Én nem lehet, hogy amikor engem ér egy bántalom, akkor én viszont pulykavörösön visszavágok. Nem lehet, hogy amikor engem egy vágy kísért, akkor engedek. Nem lehet, hogy amikor engem ér igazságtalanság, akkor toporzékolok, és bocsássatok meg, is hisztizek. Nem lehet, hogy én éljem azt az életet, amit egy természetes ember él. Mert a keresztről való beszéd Istennek ereje. Az Isten ereje, ami átformál, Az Isten ereje, amely segít önmagammal szembefordulni, az Isten ereje, amely győzelmet ad, valakit befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek.
A keresztről való beszéd gyógyító, lecsillapító, megszégyenítő szeretet mindannyiunk számára. És testvéreim, nem gondolom azt, teljesen biztosan tudom azt, hogy azzal, hogy mindezt végig gondoltuk, azzal nincs ilyen, hogy Sátán ezután azt mondja, igen, te így döntöttél, hogy a keresztről való beszéd a te életedben az Isten ereje lesz, hát akkor én többet nem kísértelek téged. Minél inkább akarunk az Istennek szolgálni, annál inkább fokozza gonosz támadásait ellenünk. És amikor jön ingerelni, amikor vágyainkkal csalogat, amikor az Isten akaratával ellentétes életútra hív, amikor indulatainkat borzolná fel, hogy dübegurulva olyat tegyünk, ami az Isten akaratával ellentétes. Forduljunk az Úrhoz, és kérjük őt, Uram, te mondtad, hogy a keresztről való beszéd Isten erejévé lesz azoknak, akik abban igazán hisznek. Én látom az én megváltómat, én értékelem az ő értem hozott áldozatát, én becsülöm azt a kimondhatatlan szenvedést, amit ő értem és helyettem vállalt. Én nem akarok tovább a bűnnek az útján élni. Az én számomra ez az íge nem lesz többé íge így, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de akik megtartatnak azoknak az Istennek ereje. Én ennek az igének az erejét ki akarom retusálni az én Bibliámból. Én az igének csak a másik felével akarok foglalkozni, hogy de azoknak, akik megtartatnak, azoknak az Isten ereje. És befejezésül szeretnék egy igét olvasni, testvéreim, amire Pál apostol is eljutott, amilyen végső konklúzióra, végső következtetésre Pál apostol is eljutott a Galata beliekhez írt levél, 6. fejezete 14. versében, amikor ő ezt írja bizonyságtevésként, nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Hadd idézem még egyszer ezt az igét. Mit mond Pál apostol? Nekem ne legyen másban dicsekedésem. Én ne hozakodjak semmi mással elő. Nekem ne legyen semmi fontosabb ezen a világon. Nekem ne legyen másban dicsekedésem, mint a Jézus Krisztus keresztjében. Mert mit hozott létre az én életemben? Mit mond Pál apostol? A Jézus Krisztus keresztje segített abban, hogy nékem megfeszítetett a világ, a bűnvilága ugyanis. De én is megfeszítettem a bűnvilága számára. Egy kicsit bárgyú példát szeretnék említeni, de mégis megemlítem. Olvastam valamikor még fiatal koromban egy könyvben, hogy sétál együtt egy lelkész és egy szappangyáros, és azt mondja a lelkésznek a szappangyáros, hogy Uram, a keresztről szóló tanítás nem ér semmit. Látja, az emberek bűnösek, hiába prédikál, ugyanazok maradnak. Krisztus Golgotai áldozatában nincs erő. És a mese szerint haladnak tovább, és egyszer csak a lelkész meglát játszadozó, szutykos gyerekeket, és azt mondja, Uram, az ön szappana nem jó. Nézze ezeket a gyerekeket, csupa kosz, piszok, mindegyik. Nem jó az ön szappana. És a szappangyáros a maga természetes logikájával azt mondja, hát persze, mert nem veszik igénybe. Azt hiszem, nem kell tovább folytassam ezt a, megint hadd mondjam ezt a kicsit bárgyú mesét. Azért mondtam el mégis, mert az erkölcsi mondani valójában azért van valami elgondolkoztató. A keresztről szóló beszéd Isten ereje lehet, ha igénybe veszem. A keresztről való beszéd Isten győzedelmes erejévé lehet, amely segít legyőzni a féltékenységemet, a hiúságomat, a sértődékenységemet, az érzékiségemet, az anyagiasságomat, a fösvénységemet, a nagyra vágyásomat, mindenemet. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de akik megtartatnak, azoknak Isten ereje. És bárcsak mi is mondhatnánk Pál apostollal, nem egy ünnepi, egy hazugon csengő, ünnepi nyilatkozatként, hogy nekem ne legyen másban dicsekedésem, mint a Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Bárcsak az Isten szent lelke hathatna mi lelki világunkra, bárcsak ez az égi erő formálhatna bennünket teljesen, bárcsak ez az égi erő elérhetné az Istennek ez az áldott nyila, belehatolhatna mi lelkünk legmélyébe,
és érezhetnénk ennek az isteni segítségnek a hatalmát, hogy a keresztről való beszéd az Isten ereje azoknak, akik megtartatnak, és bárcsak amikor ez a földi élet végéhez érkezik, és Isten elhozza az ő dicső országát, az ő országának polgárai lehetnénk, és odaállhatnánk az elé a Krisztus elé, akit Pilátus így mutatott be, hogy íme az ember. Odaállhatnánk, hogy ő áldott Isten fia, drága megváltunk, légy áldva, dicsőítve, magasztalva a te golgotai áldozatodért, de légy áldva, dicsőítve és magasztalva a keresztről szóló beszédért, amely bennünket új emberekké, a hit embereivé, a győzelem részeseivé tett. Az Isten az ő kegyelméből segítsen ebben.